Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Szeptember végéig kell dönteniük a pedagógusoknak, hogy elfogadják-e az új jogviszonyt. Aki elutasítja, annak október végéig kell tanítania. A pedagógusok szakszervezete szerint ugyanakkor évközben még nehezebb lesz pótolni a felmondó tanárokat. Úgy látják, a távozók miatt működésbeli problémák is lehetnek az oktatásban. Varga Mónika összefoglalója következik.
Szeptember 15-éig értesítik a tanárokat arról, hogy jövő év január 1-től megváltozik jogviszonyuk, és milyen új szerződésük lesz, mondta a köznevelési államtitkár az Origónak napokban adott interjújában. Maruzsa Zoltán hozzátette, a nemrég megszavazott státusztörvény értelmében a pedagógusok szeptember végéig dönthetnek arról, elfogadják-e az új köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt. Aki ezt elutasítja, annak november végével szűnik meg a jogviszonya, feladatait október végéig kell még ellátnia, hangsúlyozta az államtitkár.
Aki ezt kitalálta, hát annak csak gratulálni tudunk.
Gosztonyi Gábor a pedagógusok szakszervezetének alelnöke szerint a határidő átgondolatlan. Tanév közben ugyanis még nehezebb lesz pótolni a távozó tanárokat.
Tanév közben lehetőséget teremteni arra, hogy gyakorlatilag akár tömegesen elhagyják a pályát a pedagógusok, úgyhogy ugye november 30-al megszűnik a munkaviszony, és akkor december 1-től ki fog tanítani. Ha csak 5 vagy 10 pedagógus hagyja el az egész országban a pályát, sajnos ennél biztos, hogy több lesz, de az 5-10 is hiányzik. Hát ki fogja átvenni a szerepét egyik pillanatra a másikra? Fél év közben tantárgyfelosztást fognak módosítani az iskolák?
A köznevelési államtitkár az interjúban úgy fogalmazott, azt hiszi, a pedagógusok döntő többségében elfogadják majd új szerződésüket. Szerinte csak a baloldal állítja azt, hogy több ezer fő távozására kell számítani. Az egészségügyi jogviszonynál is ezt mondták, de nem így lett, fogalmaz Maruzsa Zoltán, aki úgy látja, a törvényjavaslat végső verziója kedvező a pedagógusokra nézve, mert a tanárok jelentős béremelését tervezik, heti 24 órát kell tanítaniuk, és 10 hét szabadságot kapnak. A pedagógusok szakszervezetének alelnöke szerint ugyanakkor a többség csak kényszerből fogadja majd el az új jogviszonyt. A vidéki tanárok zöme ugyanis nem mert tiltakozni, és állást változtatni sem tud. Gosztonyi Gábor több ezer felmondásra számít.
Én azt gondolom, hogy ha 5000 lenn, akik már jelezték, hogy a státusztörvény alapján felmondanak, ők el fognak menni. Ha a nyugdíjas visszafoglalkoztatottak nem fogják tovább vállalni a munkát, és a korkedvezményes nyugdíj ezzel az úgynevezett nők 40-nel tömegével el fognak menni a kollégáink nyugdíjba, akkor itt akár ez 10 000 fölé is nőhet ez a szám.
A PS becslése szerint összesen 16 ezer pedagógus és 14 ezer nevelő-oktató munkát segítő munkatárs hiányzik. Az idei felmondások után így már jelentős működésbeli problémák lehetnek az oktatásban, hangsúlyozta. Az érdekképviselet alelnöke arra számít, hogy az új jogviszony életbe lépése után a következő 1-2 évben is sok tanár adhatja be a felmondását.
Az európai tanárok bérezése terén a visegrádi országok több szempontból is a középmezőnyhöz tartoznak, egyedül Csehország az, amely kiemelkedik a V4-ek közül. Az elmúlt időszakban többen is komoly erőfeszítéseket tettek a felzárkóztatás érdekében. Romániában például bő 10 év alatt csak nem 200%-kal emelkedtek a pedagógus bérek, de Magyarországhoz hasonlóan még így is az uniós tanári átlagfizetés harmadát vihetik haza a pedagógusok. Tatár Tímea kérdezte Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatóját.
Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az Európai Unióban a kezdő tanárok átlagos bruttó fizetése nagyjából 25 ezer euró. Legtöbbet Luxemburgban keres egy tanár, kicsit több mint 69 ezer eurót egy évben, a legkevesebbet pedig Albániában. Na most ezen két szélsőséges eset között szerepel a visegrádi országok csoportja. Magyarországon kicsit több mint 8 ezer eurót kap egy kezdő tanár. Csehország kiemelkedik, de a V4-es országok többsége, Szlovákia, Magyarország, Románia egyelőre 9 ezer euró alatti összegekkel szerepel ebben az összehasonlításban, összevetésben. 2009-2010 és 2020-2021 között voltak olyan országok, amelyek látványosan igyekeztek felzárkózni a tanárok bérezését tekintve. A legmarkánsabb eredményt elérő ország Litvánia volt. Itt itt közel 270%-kal emelkedtek a tanári bérek. A második Románia 193%-kal, a harmadik pedig Csehország 163%-kal. Magyarország ebben a listában, a középmezőnyben van, 54%-kal emelkedtek a tanári bérek, de egyébként voltak olyan országok, ahol egy számjegyű volt mindösszesen a növekedés, Olaszország, Spanyolország, és hát ugye nem Európai Uniós, de azért így összehasonlításként szokták a különböző statisztikák emlegetni Törökországot is. Törökországban pedig 10%-kal csökkentek a tanári bérek.
Szintén aktuális téma általánosságban is, de ilyenkor tanév végeztével is ugye a nyugdíjas tanárok, illetve az idős tanárok létszáma. Ugye itt a tanulmányukból kiderül, hogy Olaszország van az élen, őt a balti államok követik, és utána van Magyarország. Ez azt jelenti, hogy ebben a listában viszonylag az élen vagyunk?
Semmi esetben sem a lista elején, hiszen az olasz adat az egyébként 58%, amely arra utal, hogy mekkora az 50 éven felüli tanárok aránya. Magyarország esetében ez a mutató 45%, kedvezőbb, mint a legrosszabb országok idézőjeles teljesítménye, de egyébként nem annyira kedvező, mint például luxemburgi vagy franciaországi. Megfigyelhető, tehát egy globális tendencia, vagy egy Európai Uniós tendencia, idősödik a tanári társadalom. Magyarország is természetesen megérzi ezt, de még egyenlőre nem vagyunk olyan rossz helyzetben, mint például Olaszország, ahol ez egy egészen feszítő probléma ma már.
Mit lehet tudni a GDP ráfordításokról?
Ismeri már a közgazdasági szakirodalom azt a tényt, hogy ott, ahol sokat fordítanak oktatásra, kutatásra és fejlesztésre, nagyobb a versenyképesség, nagyobb az innováció, tulajdonképpen markánsabb lehet a gazdasági növekedés, és ott, ahol pedig kevesebbet, hát ugye nyilván ez bontatott gazdasági fejlődést jelent. Ebben a tekintetben is heterogén Európa. GDP arányosan az oktatásra fordított kiadások Izlandon a legmagasabbak, 7,7%. Svédországban, Észtországban, Belgiumban és Dániában 6-7% körüli mutatókat láthatunk. Egyébként az EU-s átlag az 5%, a magyar mutató pedig 4,7%-os. Vannak olyan országok, amelyek ennél szerényebb mutatót hoznak, ilyen például Spanyolország, vagy például Bulgária, Románia. Itt is látható, hogy a V4-es országok csoportja és ezen belül Magyarország a középmezőnyhöz, az európai középmezőnyhöz tartozik.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Matek óra sokan felnőttként és szorongva sóhajtanak fel, ha az úgymond rettegett tantárgy szóba kerül. Pedig a hétköznapokban már nehezen boldogulhatunk, a matematika nyújtotta tudás az alapműveleteken túl, például a probléma megoldó képesség nélkül. A napokban Budapesten tartott tudományos konferencia éppen azt vitatta meg, hogyan lehet mindenkinek szerethetővé és izgalmassá tenni a matekot. A konferencián a világ közel 950 kutatója vett részt. Csapodi Csaba, a Magyarországi Szervezőbizottság elnöke, az ELTE Matematika Tanítási és Módszertani Központjának adjunktusa azt mondta, bár sokszor láthatatlanul, de az életünk minden területén körülvesz bennünket a matematika. Legtöbbször a bevásárláskor vagy a számlák befizetésekor használjuk, ám például a közlekedési lámpák irányítása vagy a mesterséges intelligencia is ezen alapul. Az alapműveleteken túl pedig olyan kulcsfontosságú készségeket sajátíthatunk el általa, mint a rendszerezettség, a probléma megoldás, a logikus gondolkodás, amelyek nélkül ma már nehezen boldogulhatunk. Mindenkinek szüksége van tehát az évezredek óta tanított matematikára. Hozzátette, az elvontsága miatt ugyanakkor a matematika nehéz és nehezen tanítható tantárgy is. Világszerte nagyon sok diák teljesít gyengén a nemzetközi és hazai mérésekben, de azok is sokan vannak, akik jó eredményt érnek el, így némiképp adottság kérdése, hogy mennyire érti valaki a matematikát, emelte ki Csapodi Csaba.
Sok országban küzdködnek ugyanazzal a problémával, mint ami Magyarországon is jelentkezik, hogy egyfelől látjuk a matematika jelentőségét, mindenki egyetért abban, hogy fontos tantárgyról van szó sok szempontból, ugyanakkor az eredményesség az sokszor elmarad az elvárásoktól. Nem gondolom azt, hogy ugyanaz a halmaz, ugyanaz azoknak a köre, akik matematikusok lesznek, mint azoknak a köre, akik matematika tanárok lesznek. Az, aki nagyon jól tudja a matematikát, az sokszor nem tudja azt jól átadni, nem tudja azt jól tanítani. Egy olyan valaki, aki rögtön mindent megértett a matekórákon, a speciális matematika tagozaton mondjuk, az nem nagyon tudja elképzelni, hogy mi ebben a nehézség.
A Budapesten megtartott matematika tudományos konferencia határozott célja volt, hogy a matematika oktatás elméletével, módszereivel foglalkozó európai kutatókat közös gondolkodása sarkalja. Éppen ezért a szerkezete is eltért a megszokottól. A résztvevők egy-egy tematikus munkacsoportba jelentkeztek, ott prezentálták előadásokat, és ugyanabban a munkacsoportban dolgoztak együtt az 5 nap során. Ezúttal összesen 30 ilyen munkacsoport közül igen sokszínű palettából választhattak. A kifejezetten matematikai területek, például az algebra vagy a statisztika tanításától, a különböző korosztályok matematika oktatásán keresztül egészen a technológiai, matematika történeti, illetve integrációval foglalkozó témakörökig.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Megújult a Magyar Nemzeti Bank DiákSafe mobil applikációja, immár a valódi pénz kezelésére is lehetőséget ad a 8-14 év közötti fiatalok számára, mondta el Szombati Anikó, az MNB digitalizációért és fintech fejlesztésért felelős ügyvezető igazgatója, Imre Júlia összefoglalója.
A DiákSafe mobil applikációt még 2020-ban hozta létre a Magyar Nemzeti Bank, azzal a céllal, hogy legyen egy az iskolai takarékbélyekhez hasonló program, amely kifejezetten a kicsiskolások pénzügyi tudatosságát segíti elő, kezdte Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért felelős ügyvezető igazgatója.
Az általános iskolás korú gyerekeket célozta első körben, és azzal az ambícióval indult, hogy játékos keretek között adjon át fontos ismeretterjesztő tartalmakat, illetve, hogy ezen játékos körülmények között a gyerekek a tudásukért jutalmat is kaphassanak. Ezek a jutalmak digitális takarékbélyeg, illetve digitális diák tallér formában érkeztek, és beválthatók voltak egy webshopban.
A fejlesztéseknek köszönhetően most teljesen megújult az alkalmazás. A DiákSafe friss verziójában már valódi pénzt is lehet használni, így a gyermekek játékos módon ismerkedhetnek meg a mobilbankolás világával.
A valódi pénz tartalmazó pénztárca bankkártyával vagy utalással tölthető fel, és az összes fontos mobilbanki funkciót tudja, tehát lehet kiutalni, illetve rendszeren belül is utalni, illetve QR-kóddal vásárolni. Emellett természetesen a megtakarítások ösztönzése is fontos számunkra, ezért dedikált zsebeket is létrehozhatnak a diákok, azzal a céllal, hogy az általuk később megvásárolni kívánt nagyobb értékű játékokat vagy használati eszközöket szépen lassan tudják finanszírozni.
Az alkalmazásban először a szülőnek kell regisztrálnia, ezután lehet választani az alap és a bővített funkciójú e-pénzszámla között, hívta fel a figyelmet az ügyvezető igazgató.
45 ezer forintos egyenleg, illetve 15 ezer forintos tranzakciós limit tartozik hozzá, és ezen egyenleg csak vásárlásra használható, illetve az egyenleg természetesen bármikor kiutalható hazai bankszámlára. A digitális pénztárca teljes funkcionalitása a bővített funkciójú e-számlával rendelkezők számára áll rendelkezésre, ahol már egy 300 ezer forintos egyenleglimit található, semmilyen tranzakciós limit nem kapcsolódik hozzá, és itt már lehet pénzt kérni, pénzt küldeni.
A DiákSafe segítségével a szülők egy felületen egyszerűen kezelhetik gyermekeik pénzügyeit, és támogathatják őket a pénzügyi ismeretek megszerzésében. Az alkalmazás újdonságaként pedig már közösségi funkciók is elérhetőek, így fel lehet venni a barátokat, és nyomon lehet követni a családtagok és barátok eseményeit is, tette hozzá Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért felelős ügyvezető igazgatója.
A takarékos gazdálkodás elsajátításában támogatja a kisiskolásokat a pénziránytű alapítvány legújabb szórakoztató játéka. Az Erdei Lakoma társasjátékot ingyenesen igényelhetik a pénziránytű iskola hálózat általános iskolái. A részletekről Sípos Ildikó kérdezte Bukus Zsuzsannát, a pénziránytű alapítvány kommunikációs szakértőjét.
Kezdjük ott, hogy Warren Buffett amerikai befektető is már azt mondta, hogy a szülők ott tudják elrontani a legjobban gyermekeik pénzügyi nevelését, hogyha megvárják ezzel a 10 éves korukat, 14 éves korukat, vagy megvárják, míg felnőnek. Tényleg nagyon sok helyen látjuk, hogy a családban nem vonják be a gyermekeket a pénzügyi döntésekbe, mikor kap egy kis zseppénzt, vagy ösztöndíjat, vagy már diákmunkásként dolgozhat, akkor kerülnek elő igazán a pénzügyi döntések, és akkor ott áll a gyermek felkészületlenül. A pénzirányító alapítvány ezért úgy gondolja, hogy a családi mintákat az iskolai tantárgyakba integrált pénzügyi nevelés nagyon jól tudja kiegészíteni, és ehhez nem pusztán tananyagokat, tankönyveket, digitális anyagokat kínálunk, hanem azt is hozzátesszük, hogy mindezt a pénzügyi nevelést lehet szórakoztató módon is megtenni. Éppen ezért mi nagyon sok játékot fejlesztettünk már játékokat, akár táblás társas játékokat, felső tagozatosoknak, középiskolásoknak, az előző tanévben rukkoltunk elő az óvodásoknak egy társas játékkal, és most az alsó tagozatosokat céloztuk meg. Annak érdekében, hogy tényleg ez a picikortól, óvodáskortól elkezdődő, hosszú távú, építkező munka meghozhassa majd az eredményét, és már az alsó tagozatosoknak is, tanáraik be tudjanak vinni olyan játékokat, amivel a megfelelő pénzügyi magatartás formáikat ki tudják alakítani.
Hogy érhető el ez a társasjáték? Hol vásárolható meg?
A társasjáték egyelőre kereskedelmi forgalomban nem elérhető. A pénzirányító alapítvány mindig kiemelten kezelte pénzirányító iskola hálózatának tagiskoláit, pályázatokon és különböző lehetőségeken keresztül próbáltunk nekik pluszban kedveskedni, és most is a pénzirányító iskola hálózat tagiskolái a készlet erejéig ingyenesen igényelheti ezeket a társas játékokat, hogy utána ezeket be tudják vinni a gyerekeknek a tanórákba, és el tudjanak velük beszélgetni olyan nagyon fontos témákról, például, hogy miért kell a boltokban az árukért fizetni, miért van az áruknak különböző áruk, hogyan kell pénzt keresni, ha van pénzünk, akkor inkább költsük el, vagy spóroljunk, és hogy miért fontos a megtakarítás. És az erdélyi lakoma társas játék ebben segíti a kisdiákokat és a tanáraikat is.
Miért pont erdélyi lakoma a társas játéknak a neve?
Egyrészt az alsó tagozatos korosztályra próbáltuk fókuszálni, és az ő érdeklődésüket az erdőlakó állatok gondolkodásmódján keresztül megfogni. És az erdei lakomában a játékosok célja, hogy a kialakított táblákon az állatoknak utat mutassanak az erdő közepén megbújó étteremhez, ugyanis ebben a játékban a szószoros értelmében jelenik meg a közgazdaságtan egyik alaptétele: nincs ingyen ebéd. Az a játékosok célja, hogy ne csak eljuttassák a kis állataikat ehhez az erdő közepi étteremhez, hanem útközben pénzt kell gyűjteniük, és a jól gazdálkodó játékosok a nagyobb étkű állatokat is meg tudják majd etetni, sőt, akik igazán jól gazdálkodnak, még kamatokat is kaphatnak, tehát tényleg a pénzügyi világ legapróbb részleteivel is már megismerkedhetnek játékosan.
Katedra. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Lezárult Ózdon a Magyar Református Szeretetszolgálat 5 éves komplex digitális programjának idei tanéve, amely során 120 diák és családja kapott egyebek mellett mentálhigiénés, szociális és oktatási támogatást. A Válaszút komplex digitális program a Sikeres Életpályáért projekt 8 tanulója mostanra sikeresen fejezte be a szakmunkásképzést, többen pedig jövőre érettségizni fognak. Tatár Tima elsőként a program előzményeiről beszélgetett Bakó Zsuzsanna szakmai vezetővel.
úton több szegregátum telep található. Két telepen a gyerekekkel elkezdtünk foglalkozni, és mesés foglalkozásokat, szabadidős tevékenységeket szerveztünk ott a református templom gyülekezeti termében. Láttuk, hogy ezek a fiatalok mennyire fogékonyak, és mennyire nyitottak, és úgy gondoltuk, hogy jó lenne ezt szervezettebb keretek között folytatni és segíteni rajtuk.
Az innovatív felzárkózást elősegítő projekt maga az 2018-ban indult. Mik voltak a fő fókuszpontjai?
Abban szerettünk volna segíteni, hogy egy tudatos iskola választás legyen. 6 szegregátumban lévő iskolát szólítottunk meg, és az itteni 7-eseket próbáltuk motiválni arra, hogy részt vegyenek ebben a programban. Ezért is a neve Válaszút, mert ugye pályaválasztás előtt álló fiatalokról beszélünk. Egy komplex programról van szó. Magát az egyént is komplex módon segíti, tehát van egy oktatási oldala, egy mentálhigiénés oldala, egy szociális és egy pedagógiai oldal, családot is bevonja ebbe a segítésbe, és az iskolát is. Tehát magát a környezetét is próbálja gondozni, segíteni. Ami leginkább 21. századi, hogy digitális program. Létrehoztunk egy okos tantermet, hangsúlyt fektettünk a digitális kompetencia fejlesztésére. A gyerekek tabletet kaptak internet elérhetőséggel, online módon be tudtunk hozni szakembereket, pályaorientációs tanácsadás, mentálhigiénés munkatárs, akik online tudták a gyerekeket segíteni. Másrészt olyan egyetemistákat, középiskolásokat tudtunk megszólítani az önkéntes mentorálás, egyéni tanulás mentén, akik szintén be tudtak jutni így ezen a online világon keresztül a szegregátumban, és a gyerekek elé egy teljesen más világ tárult ki, olyan fiatalokkal ismerkedhettek meg, akiknek fontos a tanulás, akiknek külön órák vannak.
Az 5 év utolsó tanéve az most zárult le. Milyen eredményeket hozott?
Éppen olvastam a kutatást. A program 28%-kal megemeli azt a lehetőséget, hogy akik a gyerekek részt vettek ebben a programban, tovább tanultak. Vannak gyerekeink, akik már elvégezték a középiskolát. Én azt gondolom, hogy nagyon sok gyereknek tudtunk segíteni abban, hogy ha volt is egy iskolai kudarca, akkor azt egy másik iskolaváltással, vagy újrakezdéssel, vagy pótvizsgával tudta folytatni, és azt gondolom, hogy egyéni szinten pedig sokkal nagyobb fejlődésekről tudhatunk beszélni, hiszen ismerve azt a gyereket, aki általános iskolába a szülei hetente hívtak be különböző problémá miatt a tanárok, és most ő egy technikum 3. évét fejezte be sikeresen, azt gondolom, hogy ettől nagyobb siker nincsen. És ha sikerről beszélünk még, nem tudom, hogy az csak egy siker, hogyha valaki szín 5-ös tanuló, én azt gondolom, hogy az is siker, hogyha valaki 3. gyára is elkezdi a 9. osztályt, és végigcsinálja, és bent van az iskolában. Szubjektív, hogy kinek mi a siker. Nekünk ez is siker, hogyha valaki kitartó, és bent marad, és elköteleződik az iskola iránt.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!